Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Az író a fantázia orgonistája. Az ő orgonája azonban az olvasó szívében muzsikál, s az író akkor művésze ennek a hangszernek, ha csak egy-egy billentyűt érint meg. Vallja Gárdonyi Géza. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Babáim árván dermedten állnak, szemükben holtan csillan a fény. Álmomban látom mozdulni őket, életre kell a játékvilág. Sok régi kedvenc, oly búsa hangjuk, hajukban rég elhervadt virág. Vár, nem tudunk, számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk. Hiába kérem, maradjanak egy percig csupán. Tudja merre, hová sietnek, egy csöpnyi lány vár rájuk talán. Innulnak már, sindermetten állnak, másféle játék lesz, ami vár. Elhagynak ők, s mit elvisznek tőlem, gyermekkorom nem tér vissza már. Fényt vinni szívedbe már nem tudunk, számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk.
A Concord együttest hallgattuk, röviden mai találkozónk tartalmából. Gazdag múlttal büszkélkedhet Szent Iván Laborfalva. Kelemen Árpád nyugalmazott tanárral 1991 nyarán készült Gyarmati Dénes interjúja. Nem volt könnyű sorsa Balázs Jenő Esztelneki Ferences szerzetesnek. Bolyér Károly 1994 őszén kérdezte. A bürkösi Botos Marcsa néni időskora ellenére sírkőkészítéssel foglalkozott a gazdálkodás mellett. 2003-ban jártunk nála. A magfalvi származású Csatáné Barta Irénke tanárnőt, költőt határon túlra sodorta az élet, de költészetében visszanyúl a gyökerekhez. 2009-ben készült portrébeszélgetés vele. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Szent Iván laborfalva két település összeolvadásából jött létre, de mai napig az ott élők büszkén vallják, hogy ők Szent Ivániak vagy laborfalviak. 1991-ben Gyarmati Dénes járt a településen.
Itt Szent Iván laborfalván Kelemen Árpád nyugdíjas tanító lakásán kapcsoltam be a magnetofont. Nagyon szép idő van a hosszantartó esős idő után, egyetlen felhő sincs az égen, és behúzódtunk ide az öreg almafa alá egy padra, és arról szeretnék beszélgetni, hogy mikori eredetű ez a falu, mert általában a tanítók, akik életüknek nagy részét az illető helységben töltik, tanulmányozzák a falu történetét, fejlődését. A tanító úr itt ment nyugdíjba. Máskülönben tudomásom szerint barátosi származású.
Igen, 1952-ben kerültünk ide feleségemmel tanítani. A falu történetével kapcsolatban az első hivatalos feljegyzés Orbán Balázs nyomán az 1332-37 közötti időszakból való. A pápai dézsmák bejegyzésében 4 banálist fizetett adóképpen.
Két falu összenőtt, Szent Iván és Laborfalva.
Szent Iván Laborfalva néven emlegethetik 1892 után, ugyanis addig Laborfalvának és Szent Ivánnak külön előjárósága volt, és külön bélyegzőt használt Szent Iván, külön községi bélyegzőt használt Laborfalva.
Szent Ivánról tudjuk, hogy Szent János védőszentje.
Igen, innen erre a neve.
Laborfalvának pedig?
Úgy, ahogy tájékozottabb emberekkel társalogtunk annak idején, római eredetűnek vélik a települést, arra következtetnek, hogy mint a komollói várnak egyik közeli munkatelepe jöhetett létre.
Maradjunk egy kicsit még Orbán Balázsnál. Mikor a Székelyföld leírásával foglalkozott, több időt töltött itt Szent Iván laborfalván.
Leírása szerint 3 hónapig volt egy végbe Mikés Benedek vendége, és innen járt ki a környező vidékre a gyűjtendő anyag összeállításához.
Állítólag innen részt vettek a Rákóczi féle szabadságharcban is emberek.
Igen, Henter Mihály már olvastam, illetve hallottam, hogy aktív résztvevője volt a Rákóczi féle szabadságharcnak, és megyei vezérpolitikus döntő szerepe volt sok mindenben.
Legyen szíves, mondja el azt, hogy Jókai valójában innen nősült? Laborfalvi Róza innen származik?
Hát a leírás szerint Laborfalvi Róza innen származik, vér szerint, tehát a Benke családból, akit Benke Józsinak emlegettek a laborfalviak, Benke Ferenc fia, Kálnokon volt tanító, és akkor a színészi pályát választotta, és először Kolozsváron, majd Miskolcon tevékenykedett. Mint szervező, és talán még mint színész is. Annak idején Dérinével és a korabeli hírneves színészekkel. Ő oda is van eltemetve. Na most már Benke, illetve Laborfalvi Róza, ő már Miskolcon született, és felvette a falu nevét, és a színészi mintaképe pedig Déri Róza volt, Szép-Pataki Róza. Ebből a két névből, tehát a falu nevéből és a színésznői ideájából választotta saját nevét, így lett Laborfalvi Róza. Azt hiszem, hogy ő is oda van eltemetve. Az édesapja Benke József, pontosan tudom a temető, és azt is, hogy hol jártam ezelőtt, vagy 6 esztendővel, Miskolcon, az úgynevezett avasi temetőben van eltemetve.
Jókai Ijefalvi országgyűlési képviselő volt. Ezt már Uzonban tudtam meg.
Ez igaz, én is olvastam erről, hogy Ijefalva környékének volt képviselője. És ezért is választották az uzoniak. Őróla nevezték el.
A Művelődési Egyesületet.
Így lett Jókai Mór Művelődési Egyesület az uzoni.
Amikor a tanító úr ide került 1952-ben, pályája kezdetén Szent Iván Laborfalvára. Hány lakósa volt ennek a falunak?
Mielőtt erre felelnék, talán helyes volna, hogy megemlítsem azt, hogy János Zsigmond korában hány fizető kapuja volt. 22 Laborfalvának és 22 Szent Ivánnak.
Egyenlően?
Egyenlő volt mind a két település. Most már, amikor mi ide kerültünk, ha jól emlékszem, 957-ben végeztünk egy népszámlálás, amit saját magunk tanítók kerettel végezzünk, és az akkori lélekszám összesen 1246 volt.
És most?
Most körülbelül 900.
Tehát akkor fagyóban van ez a falu?
Igen, mert a mi üdünk, amióta itt lakunk, azóta körülbelül legkevesebb 500 fiatalember nősült ki, lassan-lassan 952-től, de különösen a kollektív gazdaság alakítása idején külhoniak városra költöztek, munkások lettek, Szentgyörgy, Uzon, Brassó, szinte fel tudnám sorolni név szerint.
Valakiük nekik van itthon?
Hát még van
a
szülők egy része, aki él, rokonság, de azután települtek ide cigányok, akik a helyi mezőgazdasági, nem is a termelőszövetkezet, hanem egy ilyen
farm volt.
Állattenyésztési farm volt, és oda jöttek munkásoknak. Hát ilyenek vannak, nem mondok sokat, de legkevesebb 60-70-en.
Mondjuk el azt is, hogy az iskolák is régiek, Szent Iván Laborfalván.
A reformáció korával jelentek meg itt általában háromszéken az elemi iskolák. Itt is, és hogy pontosan hol, melyik épületben, arról már beszámolni nem lehet, mert a legutolsó, amiről tudomásom van, még a múlt század végén leégett. Ez volt a reformátusoké és az unitáriusoké. A mostani református harangláb szomszédságában. A múlt század végén építették a unitárius, illetve a volt állami iskolát, és a század elején Gróf Majlár Gusztáv adományából nagy részt a római katolikus elemiskolát Szent Ivánba.
A falunak van egy püspöke is, illetve hát, volt egy püspöke.
Aki innen származott, az 1600-as években Márkos Dániel, unitárius püspök, aki Hollandiában tanult, és onnan egyetlen példányban menekítette, így írják a korabeliek, egyetlen példányban Szervét Mihálynak a könyvét, amelyet a jelenkor írói különféle témaválasztáskor még fel is használtak.
Na és hogy érezték magukat ebben a faluban a tanítóházaspár 52-től errefele?
Mi itt a faluval a legnagyobb egyetértésben, ezt mondhatom, és békességben éltünk. Igyekeztünk munkánkat elvégezni, erőnkhöz képest, minden szempontból, úgy a kulturális tevékenységben, úgy az iskolában, mint iskolán kívüli tevékenységben. Valamennyien bekapcsolódtunk, nem csak mi, hanem az akkori tantestület valamennyi tagja. A mostaniakról ugye nem beszélek, 8 éve mindjárt, hogy nyugdíjas vagyok. Az utolsó 8 esztendőt Uzonba töltöttem, onnan mentem nyugdíjba.
Most már vallhatják magukról, hogy fél lábbal Szent Iván Laborfalviak?
Ugye mi úgy valljuk, feleségem Nagyborosnyú, és én Barátosi vagyok.
Az életnek nagy része itt telt el.
Nagy része, igen, mert már közel 40 esztendőt itt töltöttünk.
Az elmúlt közel 9 percben Kelemen Árpád Szent Iván Laborfalvi tanárt kérdezte Gyarmati Dénás. A hangfelvétel 1991. július 21-én hangzott el a Faluvilága című műsorunkban.
Bye.
Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hajlamosak vagyunk mindenkire rámondani, hogy bezzeg jó neki, neki könnyű, de amíg nem járunk az ő cipőjében, nem tudhatjuk, milyen volt az élete. Bolyér Károly interjúja 1994-ben készült.
Most az Esztel neki rendházba, Ferences Kolostorba látogattunk el. Tisztelendő úr, kérném bemutatkozni.
Balázs Jenő, Páter Abba vagyok, 1922-ben születtem, és 1943-tól vagyok a Ferencrendnek a tagja, vagyis több mint 50 esztendeje. Azóta több helyen voltam a rend kolostoraiban, a fiatal éveimet Széken kezdtem, ott voltam 2 évig, amíg aztán 1951. augusztus 20-án az Ferencrendnek az összes tagjait össze nem gyűjtötték, minden zárdából összegyűjtöttek bennünket, és Mária Radnára vittek kényszerlakhelyre. Ott voltunk 1952. május végéig, és akkor kerültem én Dézsre, Dézsen voltam 15 évig. Utána kihelyeztek, a dézsi zárdát feloszlották 1967-ben, mindenkinek el kellett hagyni a dézst, és akkor kerültem ki a Márton Áron püspök úrnak a rendelkezése szerint az egeresi plebániára.
És ebből mennyit töltött Esztel nekem?
Éppen most november 11-én múlt 20 éve, hogy ide helyeztek.
Tisztelendő úr, beszéljünk egy picit a zárda épületéről. Itt a társalgóban vagy ebédlőben, ahol most leültünk beszélgetni, mindjárt 2 ábrázolása is van a falon. Egyik egy rajz. Ez honnan ered?
Amit itt látunk a falon, ez az régi Szent György kápolnának a képe. Ez volt Esztel neki zárdánknak az elődje. Most, ahol vagyunk, ez a régi zárdának az ebédlője, illetve a régi zárdának a sekrestyéje volt, és emellett volt a régi templomunk. Ehhez a régi Szent György kápolnához építették hozzá aztán a templomot. Pontosan nem tudom megmondani, körülbelül 200 évvel ezelőtt. Ez a templom fennállott 1921-ig, amikor egy tűzvésznek a martaléka lett. Utána pedig az égés után a régi ősi zárdának csak a keleti részét építették újjá, a zárdának a többi része úgy maradt felépítetlen.
Tisztelt úr, jelenleg hány lakója van az Esztelneki zárdának?
Jelenleg itt rendtagok csak hárman vagyunk. Én vagyok közöttük a korban a második. A legidősebb 82 esztendős peregrin testvér, aki a rendben Szent Bonaventura nyomdában működött sokáig, mint nyomdász, utána, mint kántor töltötte be a hivatását. Legutóbb Kézdivásárhelyen volt kántor, és mint rokkant és öreg ember úgy került ide vissza Esztelnekre. Időben a második én vagyok, én már az életadataimat mondottam, és a házfőnök úr a legfiatalabb, aki szintén már 67 éves.
Tisztelt úr, a ferencesek tanítórendként vonultak be Erdély történelmébe, és mint ilyen fejtették ki tevékenységüket az évszázadok folyamán. Nos, napjainkban mennyire tölti be a hivatását a ferencrend?
Csak ugyan közöttünk sokan voltak okleveles tanítók. Úgy emlékszem, hogy amikor én a rendbe jöttem 1943-ban, akkor még 27-en voltak az atyák közül, akik tanítói oklevéllel rendelkeztek, és különböző iskoláinkban tanítottak. Hát most, mint idősek is, minden atya még mindig valamelyik plebánián lelkipásztori munkát végez, aki még valamit tenni tud, hát lelkipásztori munkákban segítünk. A tanítást annak idején ugye megakadályozták, egyházi személyek nem taníthattak, se apácák, se barátok, se világi papok nem taníthattak, és a tanítók, és a tanítóink ki is öregedtek. Most van remény ezek után, hogy az újabban felvett rendtagok lassan odaérnek, hogy majd a helyünkbe lépnek és átveszik tőlünk a munkateret.
Tisztelt úr, végezetül hogyan látja a jövendőt? Hogyan látja ennek a rendháznak a szerepét a jövőre nézve?
Amikor leégett a gazdasági épületünk, hát a kétségek között voltunk mi helyiek, esztelnekiek, hogy vajon vissza tudjuk építeni ezt a gazdasági épületet, vagy eszterneket kénytelenek leszünk felhagyni, és az előjáróság, a rendnek az előjárósága úgy döntött, hogy az épületet újra kell építeni, és helyben kell maradni. Ahogy Albert atya mondta, eszterneket nem hagyjuk fel mindaddig, amíg a rendnek lesz erre lehetősége, vagyis amíg csak lesznek ferences rendtagok, és amíg csak lesznek magyarok itt Esztelneken.
Balázs Jenő esztelneki ferences szerzetest hallották, a riporter Boyer Károly volt. Interjúnk 1994. november 20-án a Faluvilága című műsorunkban hangzott el.
Drága rózsák, elvirultok, sem viseltak kedvesen, annak nyíltok, aki boldog, nem lehet már sohasem. Húsan gondolok manapra, miről rajtad csüngtem én, sok új zsengét felkutatva jártam a friss kertölén. Még virágát és gyümölcsét lábadhoz vint elvivén, s meghillantva arcot tüstén felnyúl bennem a remény. Drága rózsák elvirultok, s nem viselt a kedvesem, annak nyíltok, aki boldog, nem lehet már sohasem. Drága rózsák elvirultok, s nem viselt a kedvesem, annak nyíltok, aki boldog, nem lehet már sohasem. Nem lehet már sohasem, nem lehet már sohasem.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Ahányszor Bürkösre jövünk, mindig Botos Marcsa nénit felkeressük. Már csak azért is, mert világ szenzációja, hogy Botos Marcsa néni sírkövezéssel is foglalkozik a gazdálkodás mellett. Az idén van sok munkája?
Kettőn van szegődve az idén, de volt maradva a tavalytól.
Összesen hányat kell elkészíteni?
Nem csinálok sokat, mert nem bírom, mert ugye mezőre is menjek, kert is nagy, hát ugye a fenem megvénültem, nincs több szaporám. Sok dolgom van, erősen sokan. A mezőn is van 50 ára dolgozó. 30 árban van búza vetve, és 25-ben van kukorica.
Egyedül kapálta?
Dehogy is, mert nem vagyok kápás. Még veszek magamnak napszám, és jön a lányom, s az unokám.
Lehet napszámos kapni?
Itten? Lehet, de jó, drágák. Akartak 150 ezeret, s nem vettem őket. Szóval elmentem két nap, meg lett.
A 150 ezer lej mellett még ételt is kell adni?
Ételt is akarnak. Hát, három ételt is. Kávét is, még pálinkát is akarnak. Mondom, én is meginám, de nincsen. Azt mondtam neki, menjetek és lássátok a dolgot. Mehetek, és kapáljatok máshol. Nálam nem.
Sokat kell dolgozni a mezőn és a kertben.
Hát bizony sokat, mert ugye már mondom, hogy vén vagyok. 75-dik bementem. 29-ből születtem.
Marcsa néni, hogy lehet egyeztetni a gazdálkodást a sírkövezéssel?
Hát jól, mikor esse a mesz, mikor nem azt. Mikor ott kell csinálni, azt csinál, mikor kell, hogy adjak, ugye, vagy menjek, bezárom a kapus, menjek. Mert mit csináljak? Mind a kettőt kell csinálni, a mezőt is, és a sírkövet is, mert a penziók kicsike a nyugdíj, és bizony nem éri be. Hát annyit kell fizetni, hát most csak a télen tettük be a gőzfűtést. 30 millióba került. A fenne, hogy egyeme.
De azért nagy hasznát veszik, gondolom.
Azt mondom én is, mert ugye egy szekérfa mindegy millió. És nem fizettem csak 970 ezeret. És be volt fűtve az egész lakás.
Marcsa néni, ilyenkor nyáron a mezőgazdasággal is nagyon kell foglalkozni. Ha a sírkövezést meg nem csinálja, akkor
azt
lesz, mit kopácsoljon.
Azt is csinálom, mert úgy sietek, úgy dolgozok, hogy csoda. Hát már reggel 6 óra, akkor kelek fel. De ki kell vigyen magarjára a sírkövet. Az jön Temesváról, és mit hogy csinál?
Ilyenkor
az
van segítség, amikor kiállít?
Van, mert most a fiamat várom, hogy jöjjön, ő segítsen ő. Mondtam is neki, elhagysz mindent, és menjünk, hogy állítsam fel a sírkövet. De mi ezeket a sírbekerítéseket mind ki kell vigyem, és el kell rendezem. Aztán nem tudok egész nap állni otthon. Megmondom, fiam, a pénzt elvetted, na most gyere csinálj, mert én bevégeztem őket, most a gyere. De mit, hogy csinálj, meg kezen közön dolgozunk, mit, hogy csináljuk?
A gazdálkodás mellett még van egy kis háztály is. Hány csirke, hány tyúk van itt az udvaron?
Van most 30 darab, van 15 tyúkom, és van 8 pipe. Még volt egy libánál 7, a pocegér egy jel megölte.
Az idén sikeresebb volt a költés, mint a tavaly?
Jobban, jobban kötött. Tavaly nem is kotoltak a tyúkok, mert adtak a kötőgépből. Hát olyan buták ezek a nevelt csirkék, mely nincs kotlója, hogy léptem le őket, mind lábban vannak. Egyen meg a fene. Nem akartam többet az idén. Nem is tudják, hogy kaparjanak, nem tudnak gyűjtni maguknak, csak mind, hogy adjat készen nekik, hogy egyenek.
Van gond akkor velük?
Gond is, dolog is, mert ugye kell etetni, mert ha nem eteted, akkor nem lesz. Hát én azt mondtam, hogy nekem a munka ad egészséget, mert ha én nem dolgoznék, egyszer beteg volnék. De én télen nem igen érzem jól magamat, de bizony nyáron, ahogy kitavaszodik már, menjek, jövök, annyit menjek.
Az elmúlt 4 percben a bürkösi Botos Marcsa néni válaszolt kérdéseinkre. Interjúnk 2003. június 5-én a Gazda Élet műsorunkban hangzott el.
Abból indultam, kis szeretlek, ezért volt minden reggelem. Abból indultam, ki szerette, már mások is, de így sosem. Abból indultam, ki csak egyszer kísérnek így a csillagok. Abból indultam, ki ha tetszel másoknak is, én meghalok. Abból indultam, ki a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ér. Abból indultam, ki csalódtunk a nyárban is, de volt miért. Abból indultam, ki mi végül igaz lett össze, megbocsást. Abból indultam, ki emlékül majd hagyható egy vallomás. La 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 abból indultam ki, a csókunk egyetlen jár, mit más nem ért. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett ősszel, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyhatom egy vallomást.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Rovatunk mai meghívottja Csatáné Barta Irénke. Azt kell tudni róla, hogy Makfalván született, itt Erdélyben, 1959-ben érettségizett, és 1964-ben szerzett magyar-orosz szakos tanári oklevelet. A tanárnő költő is.
Tulajdonképpen az első versemet még gyerekkoromban írtam. Szabó Bálint volt a magyar tanárom, majd később ő lett a tartományi tanfelügyelő, de nagyon-nagyon jól tanította nekünk a magyart, és az ő biztatására írtam anyák napjára egy szép verset, amit aztán a községi kultúrház színpadán elő is kellett adnom borzasztó nagy izgalmakkal. Majd később 76-ban, édesanyám elvesztésekor írtam még verseket, és próbálkoztam a 70-es években, de akkor már leginkább egy másik terület érdekelt, mégpedig a balladagyűjtés, a folklór, tehát a népköltészet felé fordultam inkább, és a gyűjtéssel foglalkoztam. És majd csak jóval később, 2000-től rendszeresen publikálom a verseimet, és most jelent meg az első kötetem. Hát Makfalva a csodálatos bölcsőhely, számomra örökösen kísérő és kísértő élményforrás, nagyon szeretem a küküllőt és a küküllőmentét, és különösen varázslatos volt számomra a gyermekkor, három nagyobb testvérem van, és amiket tőlük is láttam, hallottam, nagyon sok diák jött, ők más városokban tanultak, mikor hazajöttek szabadságra, akkor tele volt a házunk fiatal lelkesedéssel, oda összegyűltek a többi diákok, rengeteg társasjáték volt, és ezeket mind láttam, hallottam tőlük, meg nagyon sok verset mondtak, úgyhogy már én úgy kezdtem az iskoláimat, hogy már egy előtanulmányom volt, és nagyon sok minden érdekelt. Különösen a bátyámmal voltunk nagyon jó barátságban, ő 39 Béli, tehát korban egymáshoz nagyon közel álltunk, és én nagyon büszkén néztem föl rá, és ő meg mindenféle társaságba bevezetett. Hát sajnos ő 50 évesen meghalt. A nővéreim még élnek, nagy-nagy szeretetben nőttünk föl, a szüleim vallásos emberek, a vasárnap az nálunk szent nap volt, senki nem ment mezőre, és úgy rendezték, hogy vasárnap mindig csodálatos húsleves illata lengte be a konyhánkat, és nagy békességben és nagy-nagy szeretetben éltünk.
A szülők közül valakinek volt költővénája?
Ilyesmi nem volt, viszont csodálatos hangjuk volt, mindkét szülőmnek csodálatos hangja, és minden gyereknek, tehát a mi családunk már szinte egy kisebb kórust képviselt, mert mikor esténként, és nagyon sokszor énekeltünk, vasárnaponként énekeltünk, esténként is, a zsoltárokat is, meg más énekeket, és a nagyobbik lánytestvéremtől megtanultam tercelni bizonyos dalokat, amelyek most is ott zsonganak a fülembe, és valószínű, hogy ez a zeneiség, ez a jó hallás, ez továbbra is él bennem, mert ott énekelnek, dúdolnak bennem a szavak, és majd körém gyűlnek, vigasznak, emelkedettségnek. Negyedik osztályos koromban tehetségkutatással Marosvásárhelyre kerültem a zeneiskolába, de hát sajnos aztán onnan hazamentem, mert édesapa azt mondta, hogy jobb, hogyha én otthon tanulok, és valami rendesebb szakmát, mert ő egy kis maradiságával azt mondta, hogy ő nem akar énekes koldust nevelni belőlem, tanuljak meg egy normális dolgot, inkább legyek vagy orvos, vagy valami más. Így aztán hazakerültem Marosvásárhelyről. Hát persze én ezt sokáig bántam, mert nagyon szerettem volna megtanulni zongorázni, vagy valamilyen más hangszeren játszani.
Végül is tanárként közel került a zongorához.
Hogyha így gondoljuk, a lelki húrokon játszani, az biztos, azt megtanultam. És a lelkekhez közel kerülni, mert Én a gyerekeket mindig emberszámba vettem. A diákaim azért is szerettek nagyon, és mai napig leveleznek velem, nagyon sok diákom levelez, és meghívtak az esküvőjükre, ami egy csoda számomra, mert én mindig emberszámba vettem őket, és valahogy mindig próbáltam mindenik gyereket megérteni, közel kerülni a lelkükhöz, és miután elkerültem az anyaországba, ott például egy nagyon kemény katonai gimnáziumban fejeztem be a pályámat, és ott a fiúk rögtön ráéreztek arra, hogy én egy pót anyukájuk vagyok, tiszta fiú osztályban, és minden lelki problémájukkal jöttek hozzám, és én nagyon sok jó tanácsot adtam nekik, és akkor azzal a könyvvel búcsúztak tőlem, hogy szeretni te hozzád szegődtem, és egy gyönyörű virágkosárral.
Ezekből a kapcsolatokból versek születtek-e?
Igen, ott maradtak ezeknek a kapcsolatoknak a nyomai, szívtáji pecsétnek, és az agyamba is bepecsételődtek, és ezek úgy jönnek elő, olyan csodálatos helyzetekben, teljesen váratlanul bukkannak elő nevek, helyzetek, élethelyzetek, különös ízek, színek, formák, hangulatok. Csak le kell ülnöm, és akkor már is írom a verseket.
Én úgy éreztem, hogy legtöbb verse azért Erdélyhez fűzi, és a Kiskükülő mentéhez megelevenednek a gyerekkori élmények, a középiskolás évek, sőt az egyetemi évek is. Gondolom, hogy mindenik az ön gyermeke, de azért van kedvenc?
Hát van kedvencem is. Ez jól lehet az első kötetem, de legalább 5 kötetre való verse már arra vár, hogy egy megfelelő kiadót találjak, és talán még szponzorra is szükségem lesz, mert ezt a kötetet önerőből adtuk ki, családi összefogással, és hogyha találnék még valamilyen pályázati lehetőséget, akkor ki tudnám adni a többieket is. Én nagyon büszke vagyok a Kükülőről írt verseimre, nagyon büszke vagyok a régi Alma Materhez szóló verseimre, és az Erős Várunkat különösen nagyon szeretem, mert nem csak magyar tanárként vallom, de költőként is hiszek abban, hogy a gyermekeinknek meg kell mutatnunk az igazi értékeket, és nem a gagyival kikövezett ösvényekre kell terelgetnünk őket, hanem adjuk át nekik mindazt, ami érték, hogy ne szégyeljék a magyar nyelvet, hanem igenis maradjanak hűek ehhez a nyelvhez, az anyanyelvünkhöz, hiszen ez a mi erős várunk.
Otthon ízű szavak az első verses kötetének a címe. Könnyebb dolga van önnek, hogy magyar tanár is, és költő is, mint mondjuk egy olyan költőnek, aki nem ezzel foglalkozik, csak írogat verseket.
Nem vagyok abban biztos, hogy könnyebb a dolgom. Egy szempontból bizonyára igen, hogy mindig tudtam azt, hogy a vers az nem attól jó, hogy túlzottan moderneskedünk, és a feje tetejére állítunk gondolatokat, vagy a szavakat össze-vissza dobáljuk, és nincs benne rendszer. Lehet, hogy a túl modern versek ettől jók valakiknek, számomra nem ez a vers. Én nagyon szeretem, hogyha a vers szívhez szól, hogyha valóban simogat, megölel, hogyha lélektől lélekig megtalálja az útját. Nagyon szeretem, hogyha ritmus van a versben, és persze a költői képeket én már ismertem. Tehát tanultam. Hát ez nehezebbé is teszi a dolgomat egy kicsit, mert önmagammal szemben nagyon kritikus vagyok. És ezért elsőre persze mindig piszkozatba írom meg a verseimet, tehát annyi kis papírom van, hogy rengeteg, és ezekre mindig írom, és akkor ez nem tetszik, na akkor megint javítgatom, nem tetszik. És a végleges formát különös módon, miután megtanultam a számítógépen írni a verseimet, a végleges forma az olyan érdekes, hogy még mindig nem tetszett nekem, még a legutolsó papíron megfogalmazott variáns sem tetszett, és amikor a számítógéphez érkezek, és oda leülök, és nagyon nyugodt vagyok, egy olyan öröm számomra, akármilyen volt a napom, akkor úgy megnyugszom, és rögtön megtalálom azt a kifejezést, amit már lehet, hogy 5 éve keresek. Nem tudom, mintha jó Isten besugna nekem.
Hogy születnek a versek?
Ez nagyon különös. Bárhol vagyok, bármilyen munkafázist végzek, akár a kertben kapálgatok, vagy gyomlálgatok, vagy a virágaimat rendezgetem, vagy akár éppen rántást kavarok, vagy ebédet főzök, vagy bármi van, vagy hajnali ébredéskor, nekem mindig ott kell legyen a noteszom, és akkor rögtön az első 2 sort, de legalább az első sort, azonnal el kell csipnem. Mert hogyha azt nem jegyzem le, az soha úgy vissza nem tér. És mikor az már megszületett, akkor valahogy a többiek már csengnek, bongnak bennem, és jönnek utána.
Említette, hogy többször átíródnak ezek a versek. Nem volt olyan, hogy az első változat még mindig jobb volt, mint a hetedik, nyolcadik?
De volt már erre példa, hogy már le is gépeltem, és azt hittem, hogy most már ez a végleges forma, és ugye mikor már a gépelt formák megvannak, akkor be is számoztam a számítógépen, hogy már ne gabajodjanak, és úgy teszem őket be fejezetenként, és akkor hú, mondom, ez a vers még mindig nagyon sántít, és akkor kivele, és elővettem a papíromat, kikeresgéltem, mert az már máshol volt, és kikeresgéltem azt a nagyon régen megírt, már kicsit megsárgult papíromat, és mondom, csak az volt a jó, az első variáció, és akkor újra átírtam.
Ezek a versek szerintem olyanok, mint egy klasszikus festmény, hogy a fa az fa, a hegyek azok hegyek, nem ilyen össze-vissza fröcskölt valami. Ezért nem kapott eszemrehányást a költőtársaktól, hogy már pedig a 21. században minek kell ilyen maradinak lenni.
Volt példa rám, nagyon tapintatosan elbeszélgettem egy-két költőtárssal, ők már befutott emberek, persze, már nagyon sok kötetük megjelent, és az egyik arra figyelmeztetett, hogy ne legyenek didaktikusak a versek, tehát vigyázzak arra, hogy ne nagyon tanárkodjak a versben, és ha lehet, akkor a mondani valót majd nehogy oda tegyem a végére, hagyjam, hogy találják ki, hogy mi a mondani való. Na ez volt egy jó, egy nagyon okos gondolat. A másik pedig attól féltettek, hogy ez a rímes verselés, ez már nem modern, és hogy esetleg erre a hallgatóság már nem olyan fogékony. De a gyakorlat megcáfolta őket. Eddig 12 bemutatón vagyok túl. Én úgy gondolom, hogy engem igazolnak a tények. Nagyon szeretném megjelentetni még jó pár kötetemet, de egyik kötetem már napra készen van. Azt már meg is beszéltem egy nagyon fiatal, tehetséges grafikussal, mondhatom már, mert 28 könyvet illusztrált, és ő el is vállalta. Ez körülbelül egy ilyen lesz, hogy csiripelők és dudolók, tehát gyermekverseket fog az egyik részet tartalmazni, a másik része pedig a dudoló évszakokat, úgyhogy mindenképpen ezek zenélni fognak, csiripelnek és dudolnak, és ehhez meg nagyon szép rajzokat. Elsősorban most a gyerekekre gondoltam, és a kisgyerekes szülőkre, akik ugye otthon vannak még egy pár évig a gyerekeikkel, és szeretném, hogy megismerkedjenek ezekkel. Utána meg aztán jöhet a többi, már a címek megvannak, a fejezetek címei is. Iparkodom, hogy sikerüljön.
Csatáni Barta Irénke, igaz, hogy Erdélyben született, de most Eger mellett Ostoroson él. Ostoroson tudják-e, hogy ki Csatáni Barta Irénke?
Igen. Ismernek, első pillanattól kezdve tudták, hogy kik vagyunk, a férjemmel mindketten tanárok, nagyon nagy tiszteletnek örvendünk, a falu szeret minket, ez 3 kilométerre van Egertől, Egerben is rengeteg ismerősünk van, minden irodalmi rendezvényen ott vagyunk, és most már úgy látom, hogy elfogadtak. Bár az elején ugye ők tudták, hogy mi idegenből jöttünk, és hát az idegen emberrel egy kicsit fenntartással vannak a helybéliek, de most meg már úgy érzem, hogy ostorosiaknak és elfogadnak. És a helyi kisbíróban gyakran lehozzák a verseimet, közlik, és ugyanúgy büszke vagyok arra, hogy most már az ottani költők is befogadtak a soraik közé.
Hogy érzi, tanárnő, ha itthon maradt volna Erdélyben, ezt a szép karriert be tudta volna futni?
Ezt a kérdést már föltették nekem, gondolkodtam is rajta. El kell mondanom, hogy volt olyan idő, amikor gondolni sem mertem arra, hogy nekem egy verses kötetem megjelenhet, bár én már nagyon régóta írogatom őket, de úgy jól elrejtettem a fiókomba. Persze olyan témájú verseim is vannak, amiket soha nem mertem volna itt elolvasni, annak idején, amikor még kegyetlenebb időszakot éltünk meg. Lehet, hogy nem ambicionáltam volna annyira magam. A másik dolog meg az, hogy időközben én nyugdíjas lettem, és a nyugdíjas évek nem szabad, hogy a magány évei legyenek, és nem szeretnék bezárkózni a négy fal közé, meg csak a háztartással foglalkozni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez számomra egy nagyon nagy adomány, és ebben mindenképpen az isteni gondviselést is érzem.
Az íróknak, költőknek általában van egy olyan korszakuk, amikor a politika fele is kacsingatnak. Ön sosem érzett késztetést erre?
Nem. Határozottan mondom, nem. Bár bennem van egy harcias kiállás, én egy olyan típusú tanár is voltam, magyar tanárként, aki a diákjaimért sikraszáltam, és az igazamért, és egyáltalán a magyarság ügyéért, meg a magyar nyelv ügyéért. De az, hogy a politikában szerepet vállalni, ezt nem nekem találták ki.
Milyen gyakran sikerül hazajönni Magfalvára, Erdélybe?
minden évben, mégpedig többször is, különösen 2004 óta, hát amíg a szüleim éltek, addig még gyakrabban, de amióta ők már eltávoztak, igyekeztünk megvenni a magfalvi házat, a testvéreimtől megvásároltam, és így ez a kis meleg fészek, vagy a régi otthon most is hazavár, tárt karokkal vár, és nagyon jól érzem magam, és mindig feltöltődök újabb és újabb energiákkal, úgyhogy ez még inspirál újabb és újabb versekre.
Elhangzott portrébeszélgetésünkben a magfalvi születésű Csatáné Barta Irénke tanárt, költőt ismerhettük meg. Hangfelvételünket 2009. október 17-én a 120 perc című magazinműsorunk közéleti személyiségek rovatában hallhatták.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Bányász Istvánnal búcsúzom, a viszonthallásra.
Miért vagy olyan szép? Mondd, miért gyengülsz felé? Mondd, miért szeretlek? Mondd, miért kell feledlek? Mondd, miért álmodom róla? Mondd, miért? Hiszem azt, hogy itt van. Miért várlak minden nap én, hogy jössz majd, miért hiszem én, mert hiányzol, s nagyon fáj, mert te is szeretsz talán, mert él még bennem a remény hozzád. Mondd, miért vagy olyan szép? Mondd, miért nem jössz felét? Mondd, miért szeretlek? Mondd, miért nem feledlek? Mondd, miért álmodom róla? Mondd, miért? Hiszem azt, hogy itt van. Én, mert hiányzol, s nagyon fáj, mert te is szeretsz talán, mert élnél bennem a remény, hogy hozzám visszatér.